Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És hallgassuk meg a Heidelbergi Gáté következő szakaszát. Németh Zsuzsa testvérünk fogja felolvasni. Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. A 4. fejezetből az 7. verset olvasom. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jó lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy fiúságra hívtál bennünket, hogy úgy állhassunk meg a te színed előtt, mint fiak, nem pedig, mint szolgák. Köszönjük azt, hogy ezért küldted el Krisztust a világra, ezért hirdettetik az evangélium, hogy megtalálhassuk a mi örökkévaló üdvösségünket, és a mi szívünket felszabadítsd és átformáld arra a szabadságra, hogy téged megismerve valóban elfoglalhassuk igazi örökségünket. Így kérjük, hogy ne a világ elemei alá menjünk ismét mi is vissza, félelmünkből, vagy éppen tudatlanságunkból, vagy úgy gondolván, hogy nem vagyunk méltók, hogy a te fiaid legyünk. Így kérjük, hogy a reformáció ünnepe alkalmából tudjunk egyrészt visszatekinteni, másrészt pedig önmagunkra is úgy nézni, mint akikben most munkálkodsz, és akikben az igazság ismerete valóban felragyoghat, és ezáltal szabadon élhetünk, és vallhatjuk meg hitünket, és örvendezhetünk a te jelenlétedben. Így légy jelen közöttünk, és add meg, hogy tudjon bővölködni a mi szívünk a te áldásaidban. Amen. Az imént felolvasott ige szakasz volt, tehát a Galatákhoz írott levélből, a 4. fejezetből olvasom Istenünk igéjét, a 8. verstől a 11. versig. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a mai Istentiszteletet a reformáció ünnepére szántam. Úgyhogy ezt járnánk akkor körbe. Az imént felolvasott szakaszban Pál apostol beszél a kiskorúságról, illetve arról, hogy azt az időt, amikor az emberek egyfajta ismeretben töltötték el, és úgy ismerték Istent, vagy hamis isteneket imádtak, amelyek nem istenek, eljött az az idő, amikor Isten ezt a korszakot lezárja, és önmagáról is teljesebb kijelentést ad, illetve meg akarja szabadítani az embereket legbenső lényegüknél fogva, tehát szívükben akarja az embereket átformálni az igaz Isten imádatára. A reformációnak alapgondolata lényegében ez volt. Visszaadni az embereknek Istent, és megkönnyíteni azt az utat, és elvenni minden akadályt attól, ami ott lehet az emberek gondolkozásmódjában, érzésvilágában, ami elválaszt bennünket. Tehát nagy mértékben tehermentesíteni kell az embereket attól, ami nem Isten. Ugye Luther a pontjaiban, illetve azzal, hogy a bűnbocsátott cédulák gyakorlatát megtámadta, lényegében egy hamis istentiszteletet, egy hamis imádási formát hozott föl, és arra mondta azt, hogy ez egy hiába valóság. Nincs értelme ez alatt nyögnünk, vagy úgy gondolnunk, hogy így juthatunk el Istenig. Tehát, ha így nézzük, akkor a folyamatos megújulásra van szükségünk, hogy mindaz, ami a hitünket jellemzi, az újból és újból ne terhelődjön meg. Ahogy Pál apostol mondja, a világ elemeihez visszatértek, miközben én már megkérdettem nektek az igazi Istent, és újból számogatjátok a napokat, meg visszatértek a régi, úgymond szabályokhoz. Mikor már azokat a szabályokat, vagy azokat a rendeléseket már Krisztusban elhagyhatjátok. Ugye ez az a fajta nehéz helyzet a hívők életében, hogy valamihez hozzászokunk, amit igazságképpen ismertünk el, és amikor jön egy nagyobb igazság, ami azt be akarja teljesíteni, és ki akarja nyitni előttünk a szabadság kapuját, akkor mi megijedünk ettől, és inkább visszamegyünk a régihez, mert ott biztonságban éreztük magunkat. Lehet, hogy az nem annyira adja meg nekünk a szabadságot, de a biztonság érzetünket megadja, hogy ez akkor így van. Ugye így van, és ezáltal én akkor így élem meg a szabadságomat, hogy mindig van egy visszacsatolásom, hogy igen, ez így jó. Ezért tehát nagyon nehéz megmaradnunk, ha így mondom, abban a szabadságban, amit Isten meg nekünk akar adni, és nem mondja azt, hogy megint legyetek olyan kisgyermekek, mint eddig voltatok, és akkor mindent elmondok nektek megint, hogy akkor mi hogy legyen, hanem azt mondja, hogy éljetek és bízzatok benne. Ugye ez nehezebb. Sokkal inkább szeretnénk, hogyha minden szépen meg lenne. És ehhez hasonlatos az, amikor az ember nem is az, hogy Istentől hallja meg, hanem ő maga elkezdi gyártani a biztos pontokat. Az Istent kereső ember, vagy az Istent imádó ember kitalálja, vagy rájön valamire, tovább gondolja, értelmezi, hozzátesz, vagy éppen elvesz ebből. Tehát nem feltétlenül mondanám azt, hogy ami az egyházban tévtanításként megjelent, az eleve rossz szándékból született. Hogy eleve valami rosszat szerettek volna csinálni azokkal az emberekkel, akiknek a hitét valamilyen, hanem egyfajta meggyőződésből, egyfajta logikából, egy értelmezésből születtek ezek, vagy egy látásmódból, egyfajta nézőpontból logikus volt, hogy odáig jutunk, és hogy ennek így kell lennie. Van egy másfajta logika is, amire ugye a reformátorok is rájöttek, hogy az emberi rendelkezéseket, vagy az ilyen szabályokat, elveket felülnézetből is lehet nézni. Nem csak alulnézetből, hogy alatta vagyok, és jaj, ha nem tartom meg, akkor nagy bajom lesz, hanem felülnézetből is tudom nézni, és rá tudok pillantani, hogy tényleg így van. És rákérdezhetünk, megvizsgálhatjuk. De Luther Márton, amikor ezeket az alapvető kérdéseket ugye önmaga számára vizsgálta, akkor önmaga számára találta meg lényegében a megoldást, és ezt megosztotta. Tehát a reformáció alapgondolata nem az volt, hogy most akkor változtassuk meg az egyházat, vagy most tegyünk valami egészen más, mint eddig, nem a struktúra ellen ment, hanem az ellen, hogy ő meglátott valamit, és azt akarta, hogy mások is lássák meg, és ismerjék föl. Nem akarta összedönteni ezt az egész rendszert, hanem valami igazságot, ez ugyanaz, mint a világ elemei alá mentünk, valamiben hiszünk, de ez nem az, és Isten szabadságára, mint Isten fia kiléphetünk, mert nem vagyunk ezek alatt, és hát bátran léphetünk egyet, kettőt, vagy hármat is. És szabadok vagyunk az Isten megismerésére, és arra, hogy újra gondoljuk azt, hogy kicsoda ő. Hát, hogyha így nézzük, hogy a szülő-gyermek kapcsolatában is, hogyha ezt a képet hozza a Szentírás, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ugye míg a gyámok alatt vagyunk, akkor úgymond szolgasság alatt vagyunk, ezt a képet használja Pál apostol, a törvény uralma alatt élő emberiségre, de eljön a fiú, aki megadja nekünk, hogy már kilépünk az Isten fiainak szabadságára, akkor itt egy fejlődési fok van az ember és az Isten kapcsolatában. Egészen más a viszonyom, hogy úgy gondolok Istenre, mint egy, persze valahol Isten szolgája vagyok, most értsük jól, igen, szolgálom az Istent, vagy szolgáljuk az Istent, de az egy más minőség, hogy mi, mint fiak vagyunk az Isten országába meghívva, ezt mindenki érezheti. Hogy Isten egy teljesen új minőséget ad nekünk, amikor önmagával hoz kapcsolatba bennünket az új szövetségben. Tehát, hogyha össze akarjuk foglalni, sokféleképpen lehet ezt összefoglalni, akkor ez az, ami a reformációnak is a lényege volt, hát ne engedjük kiénekelni azt az örökséget, ami a miénk az Istentől, valami töredékesért, valami emberiért, valami olyasmiért, ami ismét nem úgy szabaddá tenne bennünket, hanem ismét szolgák leszünk. Magunk választott a szolgaság. Mert arról van szó, hogy Isten nem akarja, hogy mi így lássuk őt, vagy az ő dolgait, hanem arról van szó, hogy mi akarjuk így látni. Mi akarjuk így látni. Mi látjuk így, és ragaszkodunk ahhoz, ahogy mi látjuk. És bárki jön, vagy jönnek a proféták, vagy jön maga Isten fia, aki azt mondja, hogy hát nézzétek már másképp, hát más az Isten, mást akar az Isten, egyszerűbben megadja nektek azt, ami után vágyottok, mert ő meg akarja nektek adni, akkor nem, nekünk az nem úgy kell. Vagy nekünk ez így jó. És visszamegyünk, és ragaszkodunk valamihez. Tehát Isten minden nemzedék számára kijelenti akaratát, egyrészt úgy, hogy a nemzedékek átadják a tudást, vagy az ismeretet, a hit ismeretét is, egyik nemzedék átadja a másik nemzedéknek. Na, itt történik, ugye az a egyrészt hiba is, meg áldás is, hogy mi átadjuk a hitet. Ez nagy áldás, hogy megőrizzük, és átadjuk ennek a formáját. De abban az esetben, ha a rossz mintát adjuk át, vagy az összekevert mintát, akkor hagyományozódik ez a látásmód. És minél több generáció ad át egy látásmódot, annál nehezebb megváltoztatni. Mert majdhogy nem szentként tekintünk arra, ahogyan láttuk. És az, ahogyan látjuk, az egyenértékűvel válik azzal, hogy ez Isten. Mert így látták őseink, és azoknak az ősei, és így adták át. És aki ezt megtámadja, az olyan, mintha Isten támadná meg. Na pont erről beszél Pál, hogy a világ elemeihez, ha visszamegyünk, ugye ez a családsága ennek a dolognak, hogy azt hisszük, hogy Istennel szemben vétkezünk mi, hogyha ezek alól kimegyünk, de nem. Hanem csak egyfajta látásból jövünk ki, amely uralkodni próbál a hit nézőpontja felett. Tehát Isten így gondoskodik az övéiről, hogy azok megtalálhassák őt, igazán megtalálhassák őt, és ezáltal ismét vele élő kapcsolatban legyenek. Tehát a hit és az Isten keresés útján akadályok vannak. Mik lehetnek ezek? Hát többféle lehet, de néhány. Az emberek által elfelejtett vallási gyakorlat, amely elveszítette már régen a tartalmát, már csak a forma van. Csináljuk, mert csináljuk. Lélektelen. Közben teljesen máshol vagyunk, nem is biztos, hogy tudjuk, hogy miről, és nem tudjuk magunkévá tenni azt, de tesszük. A másik lehet pont ebből fakadóan, és ez egy következmény, hogyha valami lélektelenné válik, akkor közömbös leszek. Egyfajta lelki közömbösség ki fog alakulni, mert így védem magam. Hát ha valami távol van tőlem és lélektelen, akkor úgy tudom magamat megvédeni, hogy közömbös leszek. Mert az egyébként árt a lelkemnek. Ha valami rendszeresen történik velem, de engem nem visz közel valamihez, az ellen védekeznem kell. Akkor közömbös leszek. Olyan, mint a falra hányt borsó. Tehát mondhatja, de nem engedem magamon, mert egyszerűen ez engem bánt, hogy valami történik, és mégsem történik semmi. A másik dolog pedig az, hogy hatalmi törekvésé válik az, vagy válhatott azzá, hogy az emberek gondolkodásmódját mindig meg akarták határozni, hogy hogyan gondolkodjanak. Az Istennél nem így van. Nem hatalmi törekvése Istennek, hogy megmondja, hogy mit gondoljunk miről. Különbséget kell tenni. Hanem Isten azért akarja gondolkodásmódunkat helyes irányba terelni, hogy helyes képünk legyen valamire, és ezért fontos. Amikor hatalmi pozícióval válik az, hogy ki mit hisz, és sajnos ezt láthatjuk, és utána hatalmi eszközökkel próbáljuk ezt fenntartani, vagy kimondani és betartatni, amikor egymás ellen fordul, tehát ugye egyházak, vagy irányzatok, vagy hit ellen harcol, akkor mindig összekeverjük ezt az igazságot. Isten nem adta senkinek a kezébe azt a jugot, hogy bárkit mondjuk tegyük fel, megöljön, mert nem abban hisz. Hát ez fényévekre van Isten lelkületétől. Megölni valakit azért, mert nem úgy látja. És ezért életeket áldozni. Ez Isten akaratával ellentétes. Tehát a félelem központúsághoz is megérkezhetünk, és ez egy fontos pont. Mert Luther mondhatta volna azt, hogy ez túlságosan érinti az embereket, és félek attól, inkább megtartom magamnak. Félek a következményektől, félek, hogy mi lesz, és el is indult a folyamat. Nem lehetett visszafogni már, amikor elkezdődött minden, de ott van a félelem központúság, ...nak a veszélye, hogy nem szeretet és tisztelet tart bennünket össze, hanem az, hogy megkérdőjelezzünk valamit, hanem a félelem. Lehet, hogy én is eljutottam, még más is eljutott, hogy valami nincs rendjén, de inkább hallgatunk. És akkor már az Isten tisztelet sem válik őszinte kapcsolattá. És így keveredik össze a konkoly a búzával, ugye Jézus példázata szerint, amikor a tanítványok mondják, hogy miért van az, hogy a gonosz együtt munkálkodik, és itt van közöttünk, nem lehet kitisztítani, együtt növekszik. A konkoly nagyon hasonló a búzához, csak a legvégső stádiumban tudjuk megkülönböztetni, amikor a termését hozza. Hogy más. És akkor már ki tudnánk szakítani, de olyan sűrűn összenő a búzával, hogy akkor már nem lehet úgy kiszaggatni, hogy a búzát ne szaggatnánk ki. És ez egy örök dilemma. Hogy azáltal, hogy mint ahogy Pál is beszél erről, hogy ne menjünk a világ elemeihez, vagyis a tévedéseinkhez, ne menjünk már vissza, hogy újból belekeveredünk, és akkor már nem megyünk, mert inkább hagyjuk meg, akkor kirángatnánk fel sok mindent, és akkor az emberek mindenbe belegondolnának, hát akkor már elveszítenék a hitüket, nem? Hát akkor most kiben higgyenek, ha már abban se hihetnek úgy, mint ahogy eddig hittek. Akkor mi a biztos? És ez egy nagy nagyon kritikus pont, amikor az emberek hitét akarjuk, most azt mondom, újra hangolni, vagy élővé tenni, mert akkor érinthetünk olyan dolgot, amihez ő ragaszkodik, amiben ő eddig látta, és azért képes harcolni. És ezzel magyarázhatjuk azt, amikor szembefordul hit és hit, vagy látásmód, mert az ember, amikor hisz valamiben, az olyan, mintha ő önmaga lenne. A saját igazsága, a saját értelmezése, ő azzal teljesen azonosul. Amiben hiszünk, azok vagyunk. Amilyen a hitem, az vagyok én. És hogyha a hitemet most idézelve hogy engem támadnak, valahol ezt érezhetné az ember. De ugyanez volt a reformátorokban, hogy mást valljanak, vagy hagyják abba ezt a fajta látást, azt mondta, hogy én nem tehetek mást, mert én így láttam meg, ez én vagyok, ez önazonos vagyok ezzel. Tehát Luthernek is vissza akarták vonni ugye a tanait, hogy vonja vissza, azt mondja, nem vonhatom vissza. Mert ez az az igazság, amiben eljutottam, és amilyen látásban vagyok az Isten felől. És ezért nehéz ez, mert az egyik oldal is látásban van Isten felől, a másik oldal is látásban van Isten felől. És akkor mindenki ragaszkodik a saját látásához, amiről Pál beszél, hogy vannak, akik így látják az Istent, vannak, akik úgy, de akkor Pál is azt mondja, de ki kell jönni a világ elemeinek uralma alól. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Ezt érthetjük minden olyan elképzeléshez, minden olyan nézethez, hithez vonatkoztatva, amely az Istenről kialakult, de nem volt tökéletes. És benne, bele volt keveredve az, ami nem hozzá tartozik. És amikor mi azt mondjuk, hogy mindig szükségünk van új reformációra, vagy arra, hogy a hitünket megújítsuk, akkor igazából erről van szó, hogy a mindenkori egyház, és azok, akik hisznek, azoknak őrködniük kell, mert sajnos természetes folyamat az, vagy ugye ez a Buza és a Konkoly példázatából láthatjuk, hogy elindul a keveredés. Elindul a keveredés bennünk, az értelmezésünkben, a viszonyulásunkban, változnak az idők, változnak a korok, a nézőpontok, az emberek igényei, elvárása is valamilyen szinten. Persze alapvetően az ember, mondhatjuk azt, hogy mindig ugyanaz. De mégsem, mert azért ott van bennünk sok minden. Másrészt pedig fontos tehát leleplezni a tévedéseket, amikor azok hittételek lesznek, mert akkor azok fognak bennünket irányítani, és ez a veszély. Tehát csak arra kell ügyelni a szabályokban, úgymond, amiket a hitben hozunk, hogy azokat az üdvösségre szükséges dolgoknak ne tartsuk, és így az emberek lelkiismeretét a vallás által bilincsben neveljük, ha olyan szabályokról van szó, ami egyébként nem határozza meg az Istennel való kapcsolatunkat. Istennek tiszteletére ne használjuk őket, és így a kegyességet azokban ne helyezzük pusztán a szabályokba. Hát abban nincsen Isten. A szabályokba és az elvekbe. Azok valahonnan születtek valami oknál fogva. És hogyha azt nem tudják képviselni kellőképpen, és kellően, és az emberek nem értik, nem jönnek kapcsolatba az Istennel, akkor ezek a úgymond meghatározások, szabályok és elvek ugyanúgy elválasztanak bennünket. De persze tudjuk, hogy szükségünk van helyes látásokra, inkább így mondanám a szabályok helyett, helyes nézőpontokra. Mert azok nem merev szabályok, hanem látás, amely látásban olyan, mint amikor egy gyermeknek nem azt mondom, hogy ezt így csináld, vagy úgy csináld, persze így is segíthetek, hogy mi a jó, de mi a nagyobb segítség, amikor azt mondom, hogy hogyan lásd a dolgot, és hogyan alkalmazd, megtanítom őt látni. És akkor ő majd a saját helyzetében, hogy alakul az ő élete és világa, tudja alkalmazni azt, amit én lehet, hogy szabályként írnék elő, de az én szabályom merev lenne az ő életéhez, és nem tudná őt, nem tudná azt alkalmazni. És látszólag mind a kettő jó, csak óriási különbség van az alkalmazásban. A helyes látásmód az alkalmas arra, hogy minden élethelyzetben megtalálja a helyes utat. A szabálykövetés bizonyos helyzetekben segít, hogy helyes úton maradjak, bizonyos merev szabálykövetés, bizonyos esetekben meg nem nyitja meg előttem a helyes megoldást. És a reformáció az a pillanat, amikor eljött a látás, és felülírta a szabályt. És azt mondta, hogy ennek nincs értelme. Maradjunk meg az Isten ismeretében, vagyis látásában, amire eljutatott bennünket. Tehát ezért a szent dolgokat megvizsgálhatjuk, Isten mélységeit kutathatjuk. Ezért van a Szentírás a kezünkben, ami addig elképzelhetetlen lett volna, hogy ki van nyomtatva, otthon levehetem, és én olvashatom, én értelmezhetem. Ez értelmezhetetlen dolog lett volna, hogy mindenki értelmezze a Szentírást. Hát milyen jogon? Majd az egyház értelmezi. Elmondja, hogy mit gondoljunk erről, mert te nem tudod elgondolni, hogy mit gondoljál erről, majd megmondják, mert akkor az igazi. Hát nem tudja az ember eldönteni a lelki életben, hogy mit kell gondolnia. Ez egyrészt egy hatalmas nyitás is, és lehetőség arra, hogy mi gondolkodjunk, de másrészt meg felelősség. És valljuk be, néha nem akarunk róla gondolkodni. Nekünk sokkal jobb az, ha megmondják, hogy mit gondoljunk, nem? Mert akkor nyugodtabbak, hogy mi biztosan jól gondoljuk, mert ezt mondják. Csak hogy ez sehol nincs benne a Szentírásban. Hanem arról van szó, hogy Isten vezet bennünket, Isten igéjét hallgassuk, és arról van szó, hogy mi belülről kutassuk az ő igazságot, ismerjük meg őt. Ezt nem spórolhatjuk meg. Azáltal, hogy mások megismerték, és ebben az ismeretben mi már nyugodtak lehetünk, mert biztosan jól ismerték meg. Hát ezen építkezhetünk, de pont a reformáció bizonyítja azt, hogy nem biztos az a biztos, hogy mindig biztosan ismerték meg. Mint ahogy akkor a hagyomány eljutott egy olyan rétegig, ahogy egymás után mentek. Ugye a tanításuk, hogy eljutott egy olyan rétegig, hogy ha jó is volt az ismeret az elején, a végén mégiscsak elcsúszott. És akkor szembe kellett ezzel fordulni. Tehát így aztán mi vagyunk ennek az örökségnek a hordozói, hitünk megélésében, formáltatásában, anyanyelvünkön olvashatjuk a Szentírást. Nem tabu megvizsgálni a hitünk kérdéseit, és úgymond felnőtt korúságra érkezhetünk meg az Isten országába. Nagyon elfutott az időnk. Tehát ez az, amit mi őrzünk, és mi megkaptunk, és ez az a kincsünk, ami a miénk, és ennek megfelelően kell akkor vele élni, és nem szabad ezt vissza merevíteni megint, most ilyen értelemben elveszíteni a látást belőle, és szabályát tenni. Így tudnám megfogalmazni talán a lényegét. Hanem látásban kell maradni, és azokat a szabályokat vagy elveket, amelyeket megfogalmaztunk, mindig a látás fogja igazolni, illetve azt fogja mindig vizsgálni, és van korrigálás, van igazítása a dolgoknak. Ha csak szabály van, már mindegy, hogy mit látunk, ez van, ez kell, e felé kell mennünk, ez az irány. És nincs lehetőség módosításokra, illetve kiigazításokra, hangsúlyok áttételére, mert lehet, hogy egy adott szabály értelmezésében, hogyha az itt ülők között is más következtetésre jutunk el. És hogyha nincs egy látás, amiben mi ezt tudjuk megélni, akkor a szabályok által is eljuthatunk teljesen máshova, vagy eljuthatunk különböző meggyőződésekre. Tehát így aztán változik minden, és hát ugye egyszer az ökumeni alkalmával én felolvastam, vagy beszéltem arról, hogy hogyan látom az egyházak helyzetét, hogy furcsa képpel értem. Hogy azóta is aztán mindig akarjuk ezt jobban látni, és ugye kialakultak a különböző felekezetek, ami felett egy kicsit bűnbánattal állunk meg. Tehát akár a Reformáció Bizottsága is, ami most is ugye hazánkban is van, és úgymond felügyeli a reformáció ünnepkörét. Illetve hát amikor ökumenét gyakorlunk és elmegyünk egymás templomaiba, akkor tudjuk, hogy mi egyek vagyunk, mert egy Istenünk van. De egyébként, most itt jönnek az elvek, szabályok és nézőpontok, sok mindenben nem vagyunk egyek. Mert a mai napig bizonyos hittételekről és kérdésekről más gondolunk. Más hangsúly. Más vált hangsúlyossá. És azt, hogy most ez a világ elemei, ezt mindenki máshova teszi. Ugye mi azt mondjuk a Szentek Krisztus, hogy világ elemei, miért nem mennénk alá? Nekünk Krisztusban ott a szabadság, míg mondjuk a katolikus testvéreink még mindig gyakorolják. És itt lehetnek ugye ezek a súlypontbeli különbségek, amelyek által a hitnek és a látásnak megvan ez a fajta, megmaradt ez a fajta sokszínűség, ahogy így mondjuk. Csak hogy ez nem mindig ennyire szelíd, mert a színfalak mögött még mindig meghúzódik az, hogy na akkor ki hisz igazán. Nem? És ez benne a nehéz, hogy akkor most ki hisz igazán, mindenki igazán akar hinni. Azért ragaszkodik a maga vallásához, a maga irányához. És ez is érthető és becsülendő. Csak ebből aztán furcsa helyzet alakul ki, de egyben ugye tényleg egyek vagyunk, hogy Krisztus nézőpontjából nézzük ezt, és látjuk az ő tanítását, és rajta keresztül jutottunk mindannyian az Istenhez. És ülünk Isten asztalánál. És ezáltal tudunk egyek lenni. És ez az a fajta fiúság, amikor már nagykorúvá tudnánk válni, és ez az, amiért, hogy miért tartunk itt, az a másik, hogy viszont a világ elemjeit, a lényegtelen, idézve mondom, lényegtelen dolgokba való különbözőség, vagy a napok, hónapok és egyebekről adott véleményeinkben különbözők vagyunk, mert ezt nem tudtuk elhagyni. És hogyha nagyon röviden akarom foglalni, abban, hogy van Istenünk és van Krisztusunk, aki meghirdette ezt a szerető mennyei atyát, és az ő bűnbocsánatáról hírt adott nekünk, és vele egyek lehetünk, ebbe vita nem lehet közöttünk. Vita arról van, hogy mi ezt hogyan értelmezzük. Tehát magyarul mi nem is arról vitatkozunk, hogy kicsoda az Isten, hanem arról, hogy mi erről mit gondolunk. És ha ilyen egyszerűen nézzük, akkor azt mondjuk, hogy itt tévedünk. Azt hiszük, hogy az a fontos, hogy mi mit gondolunk. Az a fontos, hogy van Isten, és ő mit gondolt rólunk. És mi ezt megláttuk, felismertük, és ennek örülünk. De mi elveszítettük a fonalat, és hirtelen önmagunkra néztünk, és arra, hogy mi mit szeretnénk, vagy mi hogy látjuk, és összevesztünk egy asztalnál. Mint ahogy ki szokott alakulni ez ugye olyan emberek között, akik beszélgetnek, vagy együtt vannak, egy családtagja, és más gondolnak valamiről. Akkor mindjárt, te így gondolod, így, és akkor az az egység, ugye, meg tud szakadni. Isten eredeti szándéka pedig ugye az volt, hogy mi egyet tudjunk gondolni egyben, hogy ugye Jézus Krisztus kicsoda nekünk, és hogy ő ki. És ebben szabadítana meg bennünket. Egyetlen egy dolog van tehát, amiben nekünk a szabadságunk megvan, és ezért nincs meg az egységünk és a szabadságunk, mert nekünk egy dolgot kell eltennünk, imádnunk az Istent. Együtt, ha így nézzük. Azt szerint, amit ő elmondott, csak azért nem tudjuk ezt megtenni abban a nagy egységben, mert amit már elmondott, arról más gondolunk. És kialakult a tanítás második rétege, hogy van a tanítás, amit Isten adott nekünk, és van az arról való tanítás. És az arról való tanítás az nem ugyanaz. Már arról gondolkodunk, hogy arról mit tanítunk, és nem arról, amire Isten tanított bennünket. És ugye a reformáció az volt, hogy arról tanított, hogy menjünk vissza az eredeti tanításhoz, ne tanítsunk mást, hanem csak arra figyeljünk. És akkor vissza a forráshoz. Visszaérkezünk. És akkor nagyot nem tévedhetünk, ha leegyszerűsítjük azt, amit túlnyalítottunk, és csak egyre figyelünk, ami egészen biztos ebben az egészben, ami változik. És ami ez mindig hozzá kerül dolog, vagy elvétetik belőle. Vagy újból még hozzátesznek. Ezért ugye szól, hogy egyedül a Szentírás, egyedül kegyelem által van üdvösségünk. Egyedül Jézus Krisztusban van a mi üdvösségünk. Azért tértünk vissza ez az egyedüli fogalmakhoz, hogy úgymond a szent egyszerűségben már nem lehet hiba. Isten adja meg nekünk, hogy tudjuk így egyszerűen látni a dolgainkat, és ezáltal tudjuk lefegyverezni azt, ami bonyolultá tesz, és ami összekeveri a helyes sorrendet az életünkben. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, add meg nekünk, hogy amikor a reformációra nézzünk, akkor láthassuk a te szabadságodat, amit nekünk adtál, hogy veled legyünk, amely minden emberi gondolkodást, elvet, vagy nézetet felül ír, mert te önmagadat adod nekünk a Krisztusban, és ennél többet senki sem adhat. Még akkor sem, ha rólad beszél és rólad gondolkodik, különbözőképpen, vagy előírja a helyes utat. A legtöbb, ami adható az, ha te adod önmagadat, és te ígéred azt, hogy velünk vagy, és ahogy ígérted, és ahogy adtad, arra figyelünk. És így Krisztusban van nekünk a legtisztább Isten képünk ezen a világon. Köszönjük, hogy Krisztusban megismerhettünk téged, mint szerető Istenünket, aki nem megterhelni akarod az életünket, hanem ki akarsz bennünket hozni olyan Istenek szolgálatából, amelyeknek nem kell már szolgálnunk. Ki akarsz hozni a világ elemeinek tanítása alól, ki akarsz a hamis hitből hozni, a megbetegítő hitből, vagy a félelmekből és szorongásokból. És azt akarod megadni nekünk, hogy úgy üljünk a te asztalodnál, mint akik nem félnek és lehajtják a fejüket, mert félnek, hogy mi lesz a következő mondat, hanem akik, mint fiak, ülnek ott ennél az asztalnál, akikben nem a szolgasság lelke van, és a félelem lelke, hogy mit mondasz, hanem a megismerésnek a lelke. Akik nem félnek, hanem örvendeznek a te jelenlétedben. Így kérjük, hogy adj egységet a kereszténységnek te benned, és ami elválaszt bennünket, tudjon elhalványulni, és a te akaratod mégis megerősödni mindnyájunkban. Így köszönjük a reformációt, mindazokat, akik életüket is adták, akik szenvedni is készek voltak ezért az igazságért, és kérjük, hogy óvd meg a mai szenvedőket, akik hitükért szenvednek, és ma is üldözik őket. Állítsd meg talán ezt az öldöklést, ami hit és hit között van, mert ez is értelmetlen dolog. Így kérjük, hogy könyörülj meg azokon, akik most futnak és mentik az életüket, menj meg őket, vagy állítsd meg azokat, akik fanatikus hittel más gondolván úgy gondolják, Isten tiszteletet hajtanak végre, akkor másokat üldöznek, vagy életüket veszik el. Kérjük, hogy adj világosságot, amely által lelepleződik a sötétség, és add meg nekünk is, hogy szabadok legyünk a hitben, a gondolkodásra, hogy legyen látásunk, és éljünk a te látásodban, és ismeretedben helyesen. Add, hogy a mi szabályaink, vagy hit elveink nem merev előírások legyenek, hanem a te hozzád vezető utat, szegélyező úttáblák, ne a táblát imádjuk, hanem téged. És akkor nagy hiba nem lesz a hitünkben sem. Kérünk egy kisgyermekért, akit itt kereszteltünk néhány hete, Varga Dorina áfonyáért, aki súlyos műtéten esett át az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy megőrizted az ő életét. Kérjük, hogy gyógyítsd meg őt. És kérjük, hogy légy a szülőkkel is, akik ott vannak a beteg ágya mellett, ott vírasztanak mellette, és várják a felépülését. Kérjük, hogy gyógyító kegyelmeddel vedd körbe őt. És légy a gyülekezetünkben más betegekkel is, a rákos betegeink is, te adj segítséget, illetve más betegségben szenvedők, akik szintén műtétre várnak, te adj gyógyulást az ő számukra is. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Áldás békesség.